Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Döme Gábor, világbajnok sporthorgász, természetesen a horgászatról és a versenyről is szó lesz. Majd szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is nagy szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit.
Gábor, egészen visszamegyünk a kezdetekig, nem ugrunk fejest a világbajnokságban, de nagyon örülünk, hogy itt köszönhetünk a stúdióban. 14 éves voltál, amikor elhatároztad, hogy mi szeretnél lenni. Honnan jött az ötlet, hogy te a horgászatot annyira szereted, hogy azt tűzön vízen átviszed az életeden?
8 éves voltam, amikor a horgászattal megismerkedtem, de előtte valójában én minden mást, meg hát menet közben is minden mást, ami egy fiatal gyereket abban az időszakban megérinthetett, kipróbáltam, és amire nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy egy olyan örökséget kaptam a szüleimtől, amely az egész életemre kihatott, és mind a mai napig kihat. Szerencsére mind a ketten élnek, egészségesek, teszik a dolgukat. Tőlük azt tanultam, azt kaptam, hogy ha bármi, ami engem érdekelt, akkor soha nem lebeszélni akartak arról, hanem abban próbáltak támogatni. Tehát például, hogyha én lepke gyűjtésbe fogtam, akkor nem azt mondták, hogy drága kisfiam, mekkora hülyeség ez, hanem vettek nekem lepkefogót. Akkor kitaláltam azt, hogy bélyeget szeretnék gyűjteni, akkor vettek nekem bélyegalbumot. Akkor kitaláltam azt, hogy horgászni szeretnék, akkor vettek nekem horgászbotot. Mindig abban támogattak, ami számomra fontosnak tűnt, és úgy voltak vele, amikor a horgászattal megismerkedtem, hogy hát egy újabb hóbortos hobbi. Tehát hagyták, hogy érvényesüljek, hagyták, hogy kipróbáljam magamat, és ekkor még ők sem tudhatták nyilván azt, hogy miből lesz a cserebogár, hogy a későbbiek folyamán pont a horgászat lesz az, ami a megélhetésemet és egyben a munkámat is adja.
Hogy emlékszel vissza, amikor először elkezdtél horgászni? Milyen élmények voltak? Mert azért nyilván ez nagyon meghatározó, hogyha ennyire ki tud tartani valaki egy hobbi mellett.
Tulajdonképpen csak pozitív élményeim voltak. Már a kezdetekkor fogtam sok szép halat, illetve az idősebb horgászokkal, akik segítettek abban, hogy horgász lehessek, ugyanis édesapám vagy a szüleim nem horgáztak. Tehát nem örökségként kaptam a horgászatot, nem az édesapám által lettem horgász, sőt, még keresni is kellett a családi, baráti környezetben olyat, aki horgászik, akivel végül is ki tudok menni a tópartra, mert ugye hát felnőtt felügyetel nélkül abban az időszakban 14 év alatti gyermek nem tartózkodhatott a vízparton, és édesapámnak a nagybátyja volt az, aki elkísért engem, és nagyon motiváló volt számomra, hogy amikor a rokonja Imre bácsival, hogy név szerint említsem őt, kimentünk horgászni, és a kezemben nyomta azt az eszközt, amivel szerinte úgy volt, hogy lehetetlen halat fogni, én egyiket a másik után tudtam fogni, nagyon jó érzéssel töltött el, és ezek a folyamatos sikerélmények újra és újra feltöltöttek, és mindig nagy örömmel mentem a vízpartra.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy éveken át, amikor fiatal voltál, hétvégén mindig horgáztál, gondolom hétvégén leginkább.
Így van, amikor csak tehettem, mindig horgáztam, minél több időt próbáltam ezzel a dologgal eltölteni, és az adott újabb lendületet a horgászatnak, hogy horgászversenyeken vettem részt. Ugye akkor még gyermeknapi vagy ifjúsági horgászversenyekre lehetett benevezni, és a korosztályomban meglepően jó eredményeket értem el, több versenyt megnyertem, és ez újabb inspirációt adott. A szüleim látták, hogy ez érdekel, támogattak benne, újabb és újabb horgászeszközöket tudtak nekem akkor megvásárolni, amelyekkel még eredményesebb tudtam lenni, és ez odáig fejlődött, hogy 14 éves koromban számomra egyértelművé vált az, hogy én horgászattal szeretném a munkámat, az időmet tölteni. Profi horgász szerettem volna egyértelműen lenni, ezt 14 évesen meg is fogalmaztam. Jól emlékszem rá, hogy egy vasárnapi napon édesapám, édesanyám, nagyszüleim ott voltak a vasárnapi ebédnél, és akkor, hát ahogy szokták tudod a legtöbb gyerektől kérdezni, hogy na, drága kisfiam, mi leszel, ha nagy leszel? És én egyértelműen azt mondtam, hogy profi horgász leszek. Döbbenten hallgatott mindenki, mert valami normális szakmát vártak, vagy valami más dolgot vártak tőlem, és elsőként nagyapám szólalt meg, és tudom, megkérdezte tőlem, hogy de hát mennyi halat kell megfogni ahhoz, hogy végül azt eladva ebből meg lehessen élni? És amikor mondtam neki, hogy drága papa, én sporthorgász akarok lenni, illetve vagyok is, az azt jelenti, hogy én minden megfogott halamat visszaengedem. És akkor felém nézett, és azt mondta, hogy hát akkor én nem értem, hogy ebből végül hogyan lehet megélni. Hogy őszinte akarok lenni, még én sem tudtam.
Ez az idők után kiderült, hogy hogy le, de én azért arra nagyon kíváncsi vagyok, hogyha 14 évesen már így eldöntötted, és addigra voltak sikereid, akkor milyen óriási rutint és tanulási folyamatot éltél meg, hiszen azt mondtad, hogy odaültél egy idősebb horgász mellé, láttad, hogy mit kell csinálni, de te mégis fogtál és fogtad, megtanultad a trükköket, megegyeztél mindent, amit mondtak, vagy te is kísérleteztél, miután tudtad az információkat, mert szerintem ez elég ritka dolog, hogy valaki fiatalon vagy gyerekként ilyen versenyeket megnyer.
nyilván abban az időszakban nem állt rendelkezésünkre olyan információ bázis, mint most. Hát most, hogyha valaki elhatározza, hogy horgász akar lenni, akkor arra olyan mennyiségű információ ömlik, hogy tulajdonképpen győzze azt megszűrni. Bármilyen horgászmódszerben, bármilyen technikában nagyon sok segítséget és instrukciót kap. Én ezt látom nap, mint nap, mert most is, hogyha nyílt hétvégéink vannak, vagy horgászkiállításokon veszünk részt, akkor 6-8-10-14 éves gyerekek, de bármilyen korosztályt mondhatnék, megkeresnek minket, és olyan felkészültséggel beszélnek a horgászatról, és olyan hozzáértés, hogy az engem is megdöbbent. És amikor ott vannak a szüleik, akkor megkérdezem, hogy önöktől tanulta meg ez a gyermek azt, amit most itt hallottam? És akkor mindegyik föltartja a kezét, hogy nem, ne haragudjon, a szülők mondják, mi nem horgászunk, mi csak azért hoztuk el a gyermekünket, hogy találkozhasson önnel, beszélgethessen a horgászatról, illetve további instrukciókat vagy tanácsokat kérhessen. És akkor mondom a srácoknak, hogy honnan tanultatok meg horgászni? Az internetről. Ugye akkor ilyen még nem volt, néhány, konkrétan egyetlen egy horgászújság volt, egyetlen egy horgász műsor volt, és talán néhány szakkönyvet lehetett begyűjteni. Én mindent begyűjtöttem. Emlékszem rá, hogy a horgászújságból a főcímen keresztül a keresztrejtvény megfejtéséig mindent elolvastam, mert minden érdekelt. Ugye gyerekként, de hát most is, ami érdekel, azt úgy szívom magamban, mint a szivacs, és láttam azt, hogy a felnőttek, akik körülöttem horgásznak, hogy alapvetően sikertelenek voltak. És én próbáltam, bármilyen furcsa, az idős horgászokat, akik horgásztak 20-30-40 éve, tanítani és magyarázni nekik, hogy mit csinálnak másként. Eleinte kinevettek, de amikor kipróbálták és fogtak halat, akkor mondták, hogy ők is megdöbbenve kérdezték, hogy te ezt honnan tudod? Nyilván volt egy affinitásom, volt egy érzékem, az átlagostól jobb érzékem, az is vezetett idáig, ahol most tartok, amelynek köszönhetően ugye a horgászat felé még nagyobb érdeklődéssel vagy affinitással fordultam, mint bármi más felé.
Én úgy gondolom, hogy csodabogárnak számítottál, mert szerintem abban az időnek is, hogyha...
Hát nem akartam ezt mondani, de kimondtad, igen.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Döme Gábor világbajnok sporthorgászunkkal, mondhatjuk így, hiszen a városunk szülötte Döme Gábor, és erre nagyon büszke is vagy, és ennek nagyon örülünk, hogy innen indultál el, és hogy azt mondtad, és erről fogunk majd még beszélgetni, hogy a versenypólódon még Halas logója is fönt van, úgyhogy ennek nagyon örülünk, de visszakanyarodunk oda, ahol 14 éves korodban, hát nyilván ott tanulmányok is jönnek, és megvolt a célod, a terved, hogy te valóban sporthorgász leszel. Merre tanultál tovább, hogyan alakult itt az életed?
Ugye amikor eldöntöttem, hogy egyértelműen tudom és akarom azt, hogy sporthorgász lehessek és profi horgász lehessek, akkor kerestem olyan irányú iskolát, amely ebben támogathat, segíthet. Hát ugye én most vagyok 48 éves, 14 éves voltam, amikor ezt eldöntöttem, nem néz kiszámolni, 34 évvel ezelőtt ilyen iskola, de most sincs, tehát Magyarországon ilyen iskola a belátható körön belül nem volt. Esetlegesen erdészeti szakközépiskolába mehettem volna, de a vadászat az nagyon távol állt tőlem. Ezért egy másik dolog, ami még érdekelt, az a számítástechnika, és Kecskeméten a Kadelek közgazdasági szakközépiskolába tanultam tovább, ahol végül számítástechnikus közgazdászként végeztem. Ez is egy válogatott osztály volt, ahol végül is felvételt nyertem, több mint 200 gyerekből 24 nyert felvételt. Jó tanuló voltam általános iskolás koromban is, így a felvételi vizsga jól sikerült, ezt a 4 évet ott kezdtem meg és fejeztem be. És ami érdekes ebből a dologból, hogy amikor a középiskolát elvégeztem, akkor ugye jöhetett volna az újabb továbbtanulásnak a lehetősége, lehetett volna választani bármelyik főiskolát, egyetemet. Ez kicsit nagyképpen hangzik, hogy bármelyik, de olyanok voltak a tanulmányi eredményeim, mint ahogy a válogatott osztálytársaimnak is, hogy némi túlzással az általunk kiválasztott bármelyik felsőoktatási intézménybe felvételt nyerhettünk volna. Az osztályfőnökömmel, amikor beszélgettünk, és próbált abban segíteni, hogy akkor hova tanuljak tovább, ugye behívott az irodájába, és akkor megkérdezte, hogy Gábor, te akkor hova mész tovább? És mondtam neki, hogy István, én nem tanulok tovább. Az osztályfőnököm döbbenten hallgatta, hogy hát Gábor, miért te nem mész tovább? Hát minden eredményed, minden adottságod adott ehhez. István, tudod jól, hogy én elhatároztam, hogy profi horgász leszek. Újabb 4 évet nem akarok elvesztegetni arra, hogy a kitűzött célomat elérhessem. És nincs olyan főiskola, nincs olyan felsőoktatási intézmény, amelyben engem támogatna, segítene. Amikor ezt elmondtam neki, olyan volt, mint a falhoz állítottam volna, és látta, hogy ezt kellő komolysággal mondom, tehát ez nem vicc, meg hát ismert, tudta, hogy jó, hát akkor is mindig a horgászat az életem, horgáztunk együtt, és azt mondta, Gábor, én egy dolgot kívánok, teljesüljön az, amit elterveztél, amit kitaláltál.
Ez így is lett, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kívánság volt tőle. az a 4 év, amíg a középiskolát végezted, abban az időszakban mire emlékszel, volt lehetőség a horgászatot tanulni, nyilván nem egy intézményesített keretek között, hanem egyébként máshol tudtad valahol fejleszteni a tudásodat?
Nagyon sok horgászversenyen vettem részt, amiből nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni, és későbbiek folyamán a horgásztudásomat fejleszteni. Média még nem volt, tehát olyan volt, amiből lehetett volna tanulni, viszont lehetőség nyílt arra is, hogy már külföldre is kilépjünk. Az akkori MÁV Lokomotív Sporthorgász Egyesület tagjaként Tóth Tibor Horgász Egyesület elnöknek köszönhetően már a környező országokban, illetve Olaszországban is tudtunk horgászversenyen indulni, és ott megismerkedtünk olyan horgászokkal, akik nagyon sokat segítettek nekünk abban, hogy újabb technikákat, újabb módszereket ismerjünk meg.
Tehát tulajdonképpen akkor így belülről indult mondjuk a horgászat, mint sport, a horgászat kedvelőitől. Hogy vált ez egyébként igazi sportáit Magyarországon, mert akkor ezt nyilván végigkövetted, hiszen minden utat bejártál?
Magyarországon horgászversenyeket régóta rendeznek, szerveznek, viszont ebben kiemelkedő volt az úszós horgászat, úszós sporthorgászat. Most nem akarok hosszasan belemélyedni a különböző horgászmódszerekben, de időközben a horgászat is olyan szinten felfejlődött, annyira sokrétűvé vált, hogy kapásból egy 10 különböző módszert tudnék felsorolni. Jelen pillanatban Magyarországon bármilyen hihetetlen 20 különböző szakákban rendeznek magyar bajnokságot. Tehát van nagyponyfogó, csak hogy nagyon jóhében összefoglaljam, van csukafogó, tehát rablóhalfogó, van harcsafogó, van úszós, van feeder, van pergető, szóval számos olyan szakág van, amelyben már magyar bajnokságot szerveznek, rendeznek. Akkor abban az időszakban még csak az úszós horgászat volt magyar bajnokságként, és elismert sporthorgászatként apostrofálva. Ebből merítettem az első információkat, ebből merítettem az első tudásanyagot, és az abban az időszakban létező legprofibb horgászokhoz próbáltam a legközelebb kerülni, és a bizalmukba befogadtak, és tőlük próbáltam meg minél több információt begyűjteni.
És nekik is adtál tanácsokat egyébként, amit te tapasztaltál, mert ez biztos, hogy nem múlt el. Tehát biztos, hogy ez az alkatuk ugyanígy maradt a sporthorgászat kapcsán is.
Nagyon jó kérdés. Igen, hiszek a karmában, hiszek abban, hogy amit adsz, azt kapsz. Erre is van egy gyors, érdekes példám. 18 éves volt, amikor bekerültem a Bács-Kiskun megyei felnőtt válogatottba. Ugye versenyhorgászként ez számomra óriási lehetőség volt, hogy ahogy a felnőtt korosztályba léptem, azonnal a Bács-Kiskun megye legjobbjai között képviselettem Bács-Kiskun megyét az országos bajnokságon, és közösen készültünk fel Szegeden a Matyi Révezős pályán az országos bajnokságra. Nagyon jó és profi horgászok voltak a csapattársaim, és persze mindegyik idősebb. És én úgy gondoltam, hogy azok a felnőtt horgászok, akikre addig istenként néztem föl, mivel egy csapatba kerültünk, joggal fordulhatok hozzájuk, és kérhetem a segítségüket, tanácsukat annak érdekében, hogy közösen összefogva a lehető legjobb eredményt érjük el a horgászversenyen. Amikor megkérdeztem azt, hogy milyen taktikával, csalival, stb. Készüljünk, tudom, mi volt a válasz? Be a horog, ki a hal. Na most ez a számomra úgy hatott, mintha leforráztak volna, semmi konkrétumot nem mondtak. Még egyszer megkérdeztem, milyen csalival, milyen eszanyaggal, milyen stratégiával készüljünk. Gábor, meg fogod te ezt oldani? Akkor megfogadtam egyébként egy életre, hogy ha én egyszer nagy horgász leszek, akkor én biztos, hogy ilyen nem leszek, és aki a bizalmába fogad, aki segítséget kér tőlem, annak segíteni szeretnék. Ez is egy nagyon fontos és meghatározó mérföldkő volt az életemben, egy pofon, amely jó irányba térített. Olyan irányba térített, amilyen lenni akartam, vagy amilyen lettem is. Nyilván azt, hogy ilyen szinten fejlődhettem, ahhoz az is kellett, hogy először csak százak, aztán ezrek, tízrek, majd százrek kezdtek el követni. És a tanácsaimat, a segítségemet kérték, kérik nap, mint nap. De ezt a bizalmat csak egyetlen módon lehet megőrizni, hogyha őszinte vagy és segítőkész.
És ezt te így is teszed, úgyhogy én úgy gondolom, hogy csak egyre többen lesznek, akik majd elfogadják a segítségedet, és remélem, hogy nagyon nagy élményekhez jutnak a horgászat terén. Folytatjuk még a beszélgetést, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Döme Gábor világbajnok sporthorgásszal, és ott tartottunk, hogy amiután leérettségiztél, azt mondtad, hogy nem fogsz tovább tanulni. A horgászat és a sporthorgászat volt már akkor is a mindened. Na de hogyan lehetett ezt finanszírozni? Valamit el kellett kezdeni dolgozni? Merre ment az utat tovább?
Igen, mindenképpen munkába kellett állnom annak érdekében, hogy ezt finanszírozni tudjam. Akkor kiskoroson az Ikarusz karosszéria és gépgyárban álltam munkába, mint operátor. Hát ugye a számítástechnikai végzettségemet ott próbáltam kamatoztatni, és annyira bennem van, hogy az első fizetésemet, amikor megkaptam, az kereken 2000 forint volt, akkor még abban az időszakban nagy divat volt kijárni Bécsbe, ugye onnan hozták be az idősebbek a hűtőket, a mosógépet, a televíziót és minden elektronikai eszközt, és rendszeresen szerveztek erre buszjáratokat, az Ikaruszban is, a munkahelyemen is, és az első ilyen járatra, az első fizetésemmel a zsebemben én is felültem és kimentem.
Horgász, hol mit vettél?
Hát, lelőtted a poént, igen. Természetesen ez volt a célom, de annyira bennem van az, hogy jöttek vissza a kollégáim, húzták, vonták, cibálták ugye a különböző elektronikai eszközöket, én pedig a kezemben egy kis szatyhorka volt. És akkor kérdezték tőlem, hogy te nem kaptál semmit? És hát nem akartam magyarázkodni, és mindenkinek azt mondtam, hogy hát, ami kedvemre való lett volna, az túl drága volt, és nem volt annyi pénzem. Holott a 2000 forint az utolsó félérig el lett költve, csak a kis szatyorkában, ami volt, az nem más, mint néhány speciális horog, és kiegészítő volt, amit Magyarországon nem lehetett kapni.
Akkor ezekre nagyon vágytál, gondolom.
Nagyon-nagyon. Nagyon örültem, hogy ezt az első fizetésemből megvehettem. Rövidön belül be kellett vonulnom katonának, sorkatonai szolgálatomat letöltöttem 19 évesen, vonultam be, 20 évesen szereltem le, majd amikor leszereltem, addigra közben ugye a kommunizmus vagy a szocializmus felőrölte az Ikarusz gépgyárat is, bezárták, oda már vissza nem kellett mennem, majd az akkori határőrségnél helyezkedtem el, és 8 évig operátorként dolgoztam ott, de minden nap, minden reggel azzal keltem fel, hogy hogyan tudom megvalósítani az álmomat, hogyan tudok végül profi horgász lenni, hogyan tud a hobbim egyben a munkám, vagy a munkám a hobbim lenni. Miből tudom ezt végül tényleg finanszírozni? Persze hát a fizetésemet azt, mivel egyedülálló voltam, elkölthettem teljes mértékig a horgászatra, de tudtam, hogy ez ahhoz, hogy magasabb szintre lépjek, kevés. És a megoldást az jelentette, hogy horgászboltot nyitottunk Pintér Zoltán kollégámmal, immár 22 éve, és Haldorádó néven, először ugye a valamikori olajbár helyén, azt ugye időközben elbontották, majd később ugye a mostani jelenlegi helyén folytattuk tovább a Haldorádó horgászüzletet.
Ez már akkor megfogalmazódott benned, hogy így horgászüzlet formájában, ugye nincs, nyilván ez nem csak egy üzlet, hanem rengeteg tanáccsal látod el a horgászni vágyókat, hiszen ezt egészen fiatal korodtól kezdve végezted a tanácsadást, hogy ez is hozzátartozik majd a munkához?
Természetesen, sőt, ugye ahhoz, hogy horgászboltot tudjak nyitni, és az átlagos horgászboltoktól valamilyen szinten többek tudjunk lenni, azért veszek többes számom, mert ugye Pintér Zoltán kollégámmal közösen indítottuk el ezt a vállalkozást, és nagyon büszke vagyok, hogy mind a mai napig közösen is irányítjuk és csináljuk. Az is lehetőséget teremtett arra, hogy többek lehessünk, hogy én időközben az akkori egyetlen meghatározó nyomtatott sajtóban már publikálhattam. Illetve az ott megszerzett ismertségemet kihasználva később már videófilmeket forgathattam, és ezek VHS kazettán, majd később DVD-n jelentek meg. Ezek adták azt a óriási lökést és ismertséget a cégemnek, illetve nekem, amelyet jó értelmében kihasználtunk, és egyre többen jöttek Kiskorvasra, amit ugye mondtál, említettél, hogy tanácsot kérjenek tőlem.
Én úgy érzem, hogy egy óriási tudásbázissal rendelkezel, amit szerintem így folyamatosan a munkáid során így a fejedbe vittél, és egyszerűen szépen sorba leírtad. Gondoltál arra esetleg, hogy teljes könyvet is írj talán azokról a dolgokról, amiket megtapasztaltál?
Könyvet nem írtam még, illetve csak részszereplője voltam különböző könyveknek. Önálló könyvem még nem jelent meg, de én mindig nagy csodálattal tekintettem az egyiptomi kultúrára. Voltam Egyiptomban, ugye megnéztem a fáróknak a piramisait, stb. Nagyon-nagyon tetszett, és ekkor ötlött föl bennem egy olyan gondolat, amelyet talán még eddig soha semmilyen formában nem mondtam ki. Ez nem más, mint hogy én is egy piramist építek. Egy tudásbázis piramist építek, egy olyan piramist, amely később, évtizedek múlva, vagy amikor én már nem leszek, akkor is hasznos alapú szolgálat azoknak, akik a horgászatot szeretnék választani hobbiként, vagy akár megélhetési formájukként is. Én filmeket forgatok, az én piramisom, azok a filmek, amelyek a YouTube csatornánkon érhetők el. Egy magasabb színvonalon lehet látni egyébként a 22-23 évvel ezelőtt leforgatott filmjeimet is, és lehet látni a mostaniakat is. Mindig mosolyogva nézek vissza azokra az első filmekre, ahol hát teljesen másként néztem ki, és teljesen másként kommunikáltam, illetve mindig nagy büszkeséggel nézek a mostani aktuális filmjeimre, de mindegyikből lehet tanulni. És ha ezeket összerakjuk, akkor valóban végén egy piramis áll össze belőle, és talán ez még jobb befektetési alap, mint hogyha könyvet írtam volna, mert látszik, hogy milyen gyorsan változik a világ. Az emberek már nem akarnak olvasni, írni még kevésbé. Egyedül, amit könnyen tudnak fogyasztani, az a hangfelvétel és a videófelvétel.
És akkor folyamatosan, tehát ahogy ezt így mondtad, hogy a piramis felépítetted, ezért ez egy folyamatosan változó piramis is, hiszen óriási felgyorsulás is lett a technika révén ebben az egész szakmában tulajdonképpen, mondhatnám így is, amiben te ugye részt veszel, és ezeket is próbálod mindig nyomon követni és beépíteni az újabb és újabb videóba?
Abszolút. Tehát a horgászat is, mint minden más tevékenység, hihetetlen gyorsan fejlődik. Hányszor, de hányszor hallottunk olyat, hogy emlékszel, hogy milyen jól ment annak a cégnek? Emlékszel, hogy milyen ismertsége volt annak az embernek? Emlékszel, hogy hányan követték? Ez mind-mind múlt idő. De miért? Mert ők nem tudták felvenni a folyamatosan változó világ fonalát. Nem tudtak ezzel élni, nem tudtak ezzel folyamatosan ők maguk is fejlődni. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy mi Magyarországon nem csak, hogy követjük a különböző trendeket, hanem diktáljuk. Tehát ahogy említetted, valóban olyan tudásbázissal rendelkezem, és időközben ugye a vállalkozásunk olyan szintre fejlődött föl, hogy közel 30 embernek ad munkát, amelyből hát most már idestől lassan 10 ember kizárólag tartalomfejlesztéssel foglalkozik, akinek az a dolguk, hogy tulajdonképpen a megszerzett tudástanyagot továbbadják, és különböző termékekben testesítsék meg. Ugye a Haldorado időközben nem csak egy horgászbolt lett, hanem Magyarország és Európa egyik meghatározó horgász márkája. Ugye mi azzal tudtunk tovább lépni, és a saját piaci szerepünket erősíteni, hogy egy komplett csali eredetőanyag bázist, családot hoztunk létre. Ezek annyira sikeresek lettek, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európa további 8 országában, sőt, Dél-Afrikai Köztársaságban és az Amerikai Egyesült Államokban is megvásárolható, oda is exportálunk. Illetve időközben a tudásomat, a megszerzett tapasztalatomat már nem csak csalikban, eredetőanyagokban, hanem konkrét eszközökben is tovább tudtam vinni, létrehoztam egy olyan márkát, amely a nevemből áll, By Döme Team Feder termékcsalád, amelyben olyan botok, orsó, kiegészítő eszközök találhatók, amelyek ráadásul megfizethetők, és a magyarországi horgász kultúrához, vagy nyugodtan mondtam, a világ bármely pontján a ponthorgászathoz nagyon nagy segítséget nyújtanak.
Én úgy gondolom, hogy ekkora tudásbázist és egy ilyen folyamatosan alkalmazkodó és változó világhoz való hozzáállás csak valaki olyan tud, én úgy gondolom, hogy megvalósítani, akinek tényleg ez volt az álma, ahogy te mondtad, meg egészen fiatal korodtól kezdve tényleg egy cél vezetett. Hát nagyon-nagyon köszönjük ezeket az információkat. Most jön majd a világbajnokság, amiről fogunk beszélgetni, és úgy gondolom, hogy a horgászatban azért a halon is múlik valami, de erről is fogunk beszélgetni még, úgyhogy maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést, jön a 9. Féder Horgász Világbajnokság, és annak a részletei méghozzá a magyar csapatnak a teljesítményének a részletei következnek most Döme Gábor világbajnok sporthorgásztól. Hát kezdjük onnan, hogy hogyan kerültél be a csapatba.
Igen, hát azért, hogy valaki végül a hazáját képviselhesse, és egy világbajnokságon indulhasson, az nem úgy történik, hogy jó napot kívánok, én vagyok Döme Gábor. Tudják, a kiskorasi ismert sporthorgász, akinek az volt a vágya, hogy világbajnokságon indulhasson, és esetlegesen világbajnoki címet is nyerhessen. Hát ezen jót nevettek volna. A lényeg, minimum 3 év eredményeit veszik figyelembe, és egy úgynevezett ranglista pontrendszer alapján áll össze minden évben az a 10 fős válogatott keret, akiből a kapitány végül 6 főt választ ki, és ők kapnak esélyt arra, hogy egy világbajnokságon, az adott szakákban a hazájukat képviselhessék. Szerencsére az elmúlt 3 évben kiemelkedően jól teljesítettem, belekerültem a 10 fős szűk válogatott keretbe, többször voltam egyébként már tagja a magyar nemzeti válogatottnak, én összesen 5 világbajnokságon indulhattam a magyar csapat tagjaként, de az elmúlt 3 évben bármennyire is küzdöttem, bármennyire is jól csináltam a dolgomat, voltak nálam jobbak. Ezért nem volt esélyem arra, hogy a 10 fős szűk keretbe bekerülhessek. Lényeg, most viszont ez összejött, és indulhattam a Dél-Afrikában megrendezett Féder világbajnokságon.
Mielőtt a részletekre rámennénk, azért nézzük meg, hogy ez a 10 fős csapat hogy áll össze, tehát hogy kik a csapatnak a tagja, és kik segítik a munkát.
Ugye említettem, a szűk keret, a nemzeti válogatott, az 10 fő, de ebből csak 6 fő kap lehetőséget arra, hogy végül csapatba kerülhessen. A 6 főből 5 fő az, aki egyszer egy időben horgászik, 1 fő a tartalék, és a további csapatok azok úgy jönnek ki, hogy van egy csapatvezető, és van egy tréner. Tehát összesen 8 fő az, aki képviseli az adott helyszínen a saját nemzetét. Illetve vannak segítők, akik próbálnak nekünk a háttérből olyan információkat adni, amelyeket a horgászat közben felhasználva még több halat tudunk fogni.
Itt, ha egy csapatról beszélünk, akkor tulajdonképpen mindenki igazából profi magában a horgászatban, de azért mégis egy csapatnál van-e vezető? Ezt hogy kell elképzelnünk, hogy a csapatvezető instrukciói, információ azok a döntők, vagy akár a csapattagok is befolyásolhatják mondjuk a verseny során azt, hogy valamit másként kell csinálni?
Mindkettőre van példa. De jelen pillanatban egy olyan kapitányunk van, aki egy rendkívül jó menedzser, aki nagyon jól tudja összefogni, irányítani és karbantartani a csapatot, és viszont maguk a horgászok, azok lényegesen magasabb szinten művelik ezt a sportágot, mint maga a kapitány. De nem feltétlenül biztos, hogy az a jó kapitány, aki a létező legmagasabb szinten horgászik. Úgy vélem, és ehhez most a megszületett eredmény is abszolút megfelelő bizonyítékot ad, hogy egy jó menedzser, aki hagyja érvényesülni a csapat tagjait, az jobb, mint amikor egy erőszakos, de jó horgász akarja megmondani, hogy mit csinálj. Jelen pillanatban ugye olyan nemzeti válogatott állt össze, amely képviselette hazánkat, amely nyugodtan mondhatom, eredményeik alapján minden idők legeredményesebb tagjaiból állt össze. És ők önmagukban is rendkívül önfejű és makacs emberek, én is vagyok kivétel, tehát ne szépítsük ezt a dolgot, viszont egy cél mozgatott minket, világbajnokok szerettünk volna lenni. Én ennek a csapatnak ugye, már ahogy említettem, korábbiakban voltam tagja, majdnem hasonló összetételben, de akkor olyan volt a belső feszültség, és annyira nehéz volt kommunikálni a csapaton belül is, illetve annyira az önös érdekek domináltak, mert ugye nem csak a csapat, hanem egyéni világbajnokot is hirdetnek, amely tulajdonképpen lehetetlenné tette azt, hogy bármiféle eredményt érjünk el. Most viszont valahogy mindenki beérett. Valahogy mindenki közösen akarta a sikert, és bármilyen hihetetlen, 10 napot voltunk kint Dél-Afrikai Köztársaságban, mert ugye ott került fontos édesvízi körülmények közepette egy hatalmas nagy víztározó megrendezésre a verseny. Mindenki a lehető legalázatosabb módon, a lehető legszerényebben, a lehető legvisszafogottabban állt csapattársaihoz, és 10 nap alatt egyetlen egy hangos szó, egyetlen egy vita nem hangzott el. Viszont napról napra jutottunk előrébb a megoldáshoz, a közös információkat összeadva, a legapró részletekig kibeszélve mindent próbáltuk egymást segíteni, és hihetetlen hatékonysággal, fénysebességgel jutottunk előrébb, míg nem eljött a verseny napja.
Így, ahogy mondtad, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat állt össze, ehhez idő kellett, vagy egy picit szerencsés, hogy pont ezek a tagok kerültek idebe, mert azért ez, ahogy mondtad, ugye évről évre változik, és most jött el az ideje annak, hogy ilyen fantasztikus eredményt érjetek el.
Lehetne ezt építeni, azt mondom, hogy szerencse. Tehát szerencsénk volt, hogy pont most azoknak az embereknek jött össze az, hogy válogatott kerettagok lehessenek, akik ehhez így módon álltak hozzá. Minden esélyem megvan arra, hogy a következő évben is belekerüljek a válogatott keretbe, hiszen ezért küzdök, ezért dolgozok. De ugye a horgászat az nem egy olyan sportág, mint mondjuk egy 100 méteres síkfutás, ahol ha tudjuk jól, hogy mindenki 10 másodperc fölött futja le a versenyt, mi van egy, aki 9,9 másodperc alatt futja le a távot, és ha nem botlik fel a saját lábában, akkor mindig ő fog nyerni. A horgászat azért ugye bármennyire is technikai sportág, mert ugye a horgászat is most már egyértelműen sportként van nyilvánítva, azért mégis függ egy nemes ellenféltől, a haltól. Pontosabban az adott vízterületen a halfauna eluszlásától. Ugye bármennyire is pontosan is jól horgászok én magam, és mondjuk van előttem 10 darab hal, és a lehető legprecízebb horgászattal ebből kifogok 9-et, de a mellettem ülő, akinek van 200 darab hal az előtte található területen, és abból a legbénább horgászattal kifog 10-et, akkor ő fog nyerni.
Hát, hogy hogyan jutottatok el ahhoz, hogy a csapat úgy tudjon együttműködni, hogy azt a halmennyiséget megfogjátok, amivel elsők lettek, ezzel fogjuk folytatni a beszélgetést, és természetesen egy picit még a verseny technikai részleteivel, hiszen 2 versenynap van, az előtte lévő napok csak az előkészületek, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Jönnek a részletek, folytatjuk a beszélgetést Dömen Gábor világbajnok sporthorgásszal, a 9. Féder Horgász világbajnoksággal és természetesen Dél-Afrikával. Tehát 10 napra mentetek ki, és vannak előkészülő napok, ez alatt mit kell csinálni ott nektek, hogy minden információ birtokába kerüljetek a versenynapra?
A cél egyértelműen az, hogy szeretnénk a versenyt megnyerni. Kimondva, kimondatlanul ezért utaztunk ki. Na de hát nyilván a további 19 nemzet, aki ezen a versenyen részt vett, ugye összesen 20 különböző nemzet volt a világbajnokságon, szintén ezzel a céllal utazott ki. De akkor végül is joggal merülhet fel a kedves hallgatókban, hogy mi különbözteti meg mondjuk a 20. helyezettet az első helyezettől, mit csinált jobban, és miért tudott ő nyerni, és mondjuk a 20. helyen végző pedig miért lett a tök utolsó. Nagyon szisztematikus és előre meghatározott terv alapján próbáljuk meg felmérni, és a végső stratégiát közösen meghatározni. Ugye monitorozzuk a pályán lévő halfaunát, annak a viselkedését, milyen etetőanyagokra, milyen csalikra, milyen aromákra reagál a legjobban. Ugye a cél az, hogy minél többet fogjuk meg belőlük, és a lehető leggyorsabban. Erről órákat tudnék mesélni, de ezt dióhéjban összefoglalva úgy tudnám megfogalmazni, hogy 5 kötelező edzésnap után az első versenynap előtt úgy álltunk, hogy úgy éreztük, minden esélyünk megvan arra, hogy a lehető legtöbb halat fogjuk, viszont még mindig hátra volt egy olyan bizonytalansági faktor, hogy hogyan sorsolunk. milyen területre, milyen szakaszra kerülünk, illetve az előttünk található területen végül milyen mennyiségű hal, vagy milyen méretű hal lesz.
Ugye azt említetted, hogy 5 szektor van, ugye 20 nemzet van, és mindenkinek van 5 sportoló, hogy az 5 szektorba külön-különbe sorsolják ugye a nemzeteknek a képviselőt. Ez alatt az 5 versenynap alatt körbejártátok, tehát minden szektort láttatok, hogy körülbelül milyen, ugye? Ezt így kell akkor értelmezni.
Tökéletes, igen. Ezért 5 kötelező edzésnap van, hogy a pályát teljes egészében végig tudjuk járni, azt valamelyest fel tudjuk térképezni.
A sorsolás egyébként mennyiben befolyásolja a versenynapot? Egyébként ti milyennek láttátok az első nap versenysorsolását?
Sajnos gyakorta sokszor, sokkal nagyobb mértékben befolyásolja a végeredményt, mint szeretnénk. Egy konkrét dolog, azok a nemzetek, azok a versenyzők, akik például szélső helyre kerülnek, vagy ha van a pályában megszakítás, az esetek döntő többségében, ugye a konkrét példa 20 nemzet van, 25 méter állt a verseny rendelkezésünkre, akkor ugye nem néz kiszámolni, hogy egy szektor az 500 méter, tehát fél kilométer hosszú volt. Összeadva az 5 szektort, 2,5 kilométer hosszú volt maga a versenypálya. Tehát ez nem várható el az, hogy a 2,5 kilométeres versenypályán, amely ráadásul egy természetes, hatalmas nagy víztározó, egy ilyen velencei tó méretű víztározó volt, a verseny megrendezésre került, mindenhol azonos mértékben legyen hal. Azok, akik szélső helyen vannak, sokkal nagyobb előnyt élveznek, mint azok, akik a sűrűjében ülnek, mert ő rájuk jobbról vagy balról némi túlzással ömlik a hal. És ezek a nemzetek óriási előnyre tudnak szert tenni, hogyha ilyen helyre kerülnek. Sajnos nekünk ilyen lehetőségünk nem volt, ilyen helyet nem sorsoltunk, viszont azt gondolom, így visszanézve utólag a versenyre, hogy azért nem volt annyira rossz, mert az első versenynap után a második helyen fordultunk. Viszont ebben volt egy kellemetlen dolog, a csapat leggyengébb láncszeme én voltam.
Ez mit jelentett egyébként verseny szempontjából? Mit csinálnak azzal, aki mondjuk a leggyengébb, vagy mit lehet változtatni a versenystratégián?
A 20 fő szektorban 10. lettem, ami ugye a középmezőny, de a pontszámot tekintve a leggyengébb a csapaton belül. A bevált gyakorlat ilyenkor, mivel ugye beszéltünk már arról, hogy a csapat 5 plusz 1 fő versenyzőből, plusz a csapatvezetőből, trénerből, segítőkből áll, a tartalék versenyző az ilyenkor lép úgymond működésbe, vagy ilyenkor kap újabb lehetőséget, amely azt jelenti, hogy ő fog horgászni másnap. A leggyengébben horgászót egyszerűen lecserélik, viszont a csapat annyira egységes volt, annyira céltudatos és kitartó volt, hogy amikor ennek a lehetősége felmerült és a csapat összegyűlt, akkor mindenki egyértelműen azt mondta, hogy Gábor, csak is kizárólag te horgászhatsz másnap is, mert ugye a verseny az 2 versenynapból áll, és az a Szabó Tamás nevű fiatalember, aki a tartalék volt, ő maga is mondta, hogy neki ez az első világbajnoksága, tehát örül annak, hogy itt lehet, örül annak, hogy horgászhat, de ő nem bírja azt a mentális nyomást, ami az egész csapatra nehezedik. Ugyanis februárban volt a világbajnokság, és ugye ez még a horgászat szempontjából Magyarországon holt szezonnak tekinthető. Mindenki óriási érdeklődéssel kísérte figyelemmel a tevékenységünket, és drukkolt nekünk mindenki. Magyarországon, kevesen tudják, talán a hallgatók közül 450 ezer, sőt, talán idén elérheti akár az 500 ezer igazolt horgászt. Családtagokkal együtt ez másfél millió embert érint. Tehát egy óriási tömegbázis és háttérbázis van mögöttünk. Mi ugye alapvetően a közösségi médiáinkat használtuk fel annak érdekében, hogy tájékoztassuk a rajongóinkat, a szurkolóinkat arról, hogy hogy állunk, és láttuk ugye a saját Facebook oldalon is több mint 300 ezer ember kísérte figyelemmel a versenynek az eseményeit. Tehát tudtam, hogy akkora nyomás van rajtam is, hogy azt mentálisan feldolgozni nagyon nehéz.
Itt tartunk egy kis szünetet most, de nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Döme Gábor világbajnok sporthorgásszal, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Döme Gábor világbajnok sporthorgásszal. Természetesen a világbajnokságnak a részleteiről volt eddig szó. Hogyan is mentek tovább az események? Hogy lehet így lefeküdni, mielőtt a másnapról beszélnék? Hogy fekszik le az ember aludni ilyenkor, amikor tudja, hogy mondjuk bennmaradt a csapatban, hogy a másnap még nehezebb lesz? Meg tudtál nyugodni egyáltalán?
Őszintén nem.
Aludtál egyáltalán?
Igen, 2 rosszat.
És ez elég volt egyébként.
Nem.
Jó, nézzük a második
napot. Hát a fekete leves azután jött. Ugye egyik szemem sírt, mert ugye a csapat leggyengébb versenyzője voltam, hiába tettem meg mindent. Megfogtam egy darabszámra azt a mennyiséget, mint amit a csapat elvárt, csak kisebbek voltak, mind a szektoron másik felén lévő versenyzőtnek, ami megaratott. Viszont a másik szemem meg nevetett, ugye, mert lehetőséget kaptam arra, hogy javíthatok. Lehetőséget kaptam arra, hogy bebizonyítsam, hogy igenis képes vagyok arra, hogy lehető legjobb eredményt érjem el a szektoromban. De ott volt bennem a kis ördög, hogy mi volt, ha megint egy olyan területre kerülök, ahol nincs kellő mennyiségű vagy méretű hal, és ha nehogy Isten rajtam megy el a csapatvilágbajnoki cím, akkor azt egy egész életen keresztül cipelni fogom, és mind a csapattársaimat, mind a csapatvezetőimet ostorozni fogják, hogy miért nem vették be a tartalékot, miért nem horgászott ő másnap, és miért nem adtak neki lehetőséget, aki lehet, hogy jobbat csinált volna. Na de várjál, most jött a lényeg. Jön a sorsolás, másnap reggel, vasárnap reggel, és a pálya legrosszabb, nyugodtan mondhatom, legrosszabb szakaszát kaptam meg. Ez a pályának az abszolút mértani közepe volt, ugye 5 szektor a versenypálya, A, B, C, D és E szektorról beszélünk, én a C szektor 10-es helyén ültem, abszolút pont a közepén. És ez annyiból érdekes, hogy mögöttem volt a rendezősátor és a sörsátor. Képzeld el, hogy minden percben érkezett egy autó, ajtót becsapták, hello my friend, give me a beer, hello barátom, adj egy sört, mi történik itt? Olyan zaj, olyan tömeg volt, ami rendkívüli mértékben zavarta a koncentrációt, illetve zavarta a halakat.
Hogy tudtál így horgászni? Már csak ez a kérdésem hozzá.
Amikor szembesültem mindezzel felkészülés időben, hogy itt ami létezik hal a környéken, azt minden zavarták az ajongással, és nagyon kicsi esély marad arra, hogy halat tudjak fogni, akkor egyszerűen összeomlottam. Nagyon kevesen merik ezt bevallani, de ez csak pillanatokig tartott. Amikor leültem a ládámra, amikor felállítottam a horgászfelszerelésemet, a stégemet, mindent, leültem a ládámra, és van egy ilyen önhipnózis módszerem, amivel az ilyen krízis helyzeteket, mert azért életemben már volt sok nehéz helyzet, tudom kezelni, leültem a ládámra, és önmagamat hipnotizáltam, és mintha egy ilyen autóban ültem volna, amelynek a szélvédőjén az ablaktörlőt bekapcsoltam volna, így lesöpörtem magam elől minden negatív gondolatot, és azt addig tisztítottam az ablakot, addig tisztítottam a szélvédőt, addig mozgattam az ablaktörlő lapátot, amíg mindent ki tudtam zárni, ami körülöttem van, és kizárólag a víz felé fordulva, semmilyen hangot meg nem hallva, arra koncentráltam, hogy nekem most a lehető legjobb eredményt kell elérnem.
És hogy sikerült? Hogy lett ezen a helyen, ahol minden ellene szólt annak, hogy te sok halat fogj?
A szektoromat majdnem megnyertem, de végül a második lettem. Tehát 20 főből a második lettem, és ez is kellett ahhoz, hogy a csapat a második nap toronymagasan nyerve, a 2 napot összesítve világbajnok tudott lenni.
Hát szívből gratulálunk hozzá. Én úgy gondolom, hogy a sporthorgászatban itt Magyarországon a csúcsot elértétek ezzel a csapattal ebben az évben, és hát ez szerintem nagyon nagy boldogság, amit említetted, hogy nagyon büszke is vagy, ahogy már mondtuk is, hogy kiskunhalasiként tetted ezt. Hogyan fogadták itt Magyarországon ezeket az eredményeket? Ugye azt is említetted már a beszélgetésben, hogy több száz ezren követték a versenyt. Milyen volt a fogadtatás?
Hát amikor végül kiderült, hogy világbajnokok lettünk, és tudattuk a rajongóinkkal, tudattuk azokkal a horgászokkal, akik figyelemmel kísérték mindezt, némi túlzással felrobbantak a közösségi oldalaink. Olyan mennyiségű gratulációt, olyan mennyiségű elismerést kaptunk, amelyet talán még soha életben horgászok nem kaptak, mert ugye kiemelt módon, kiemelt mértékben kísérték figyelemmel ezt a tevékenységet, ezt a horgászatot, és mindenki együtt örült velünk. Némi túlzással nemzeti hősként ünnepeltek minket, amikor hazajöttünk.
És számodra milyen érzés volt, ugye 14 évesen elhatároztató sporthorgász leszel, de hogy fölállhattál a dobogó legtetejére ebben a sportban, a világ csúcsára, ez milyen érzés volt neked?
Magyar himnuszt, amikor eljátszák a világ bármely pontján, hát most ezt nem tudjuk bemutatni, de borsózik a hátam és feláll a szőr a kezemen, az egy leírhatatlanul jó érzés. Tehát bármilyen sportágban, amikor azt mondják, hogy te vagy a legjobb a világon, hát ez valami fantasztikus, tényleg maga az életem egyik csúcspontja, a sportolói pályafutásomnak abszolút a csúcspontja. Amikor, ahogy mondta, 14 évesen megálmodtam azt, hogy profi horgász leszek, hát azért tényleg bátrat, merészet álmodtam, de az, hogy végül világbajnok lehetek 48 évesen, ezt még akkor én sem gondoltam.
Hát nagyon örülünk neki, annak meg különösen, hogy kiskunhalasi vagy, és hogy Kiskunhalast úgy képviseled itt a versenyeken, hogy nagyon büszke vagy a városodra, hogy innen származol és innen érted ezt el. Merre lehet ezután tovább menni? Ugye nyilván az ember életében vannak kiemelkedő csúcspontok, de hát ezt az utat kell járnod, ez nem is kérdés.
Magyar bajnok is voltam már, egy magasabb szint van a világbajnoki cím, ezt is sikerült megszerezni. Most már mondhatnánk azt, hogy nyugodtan hátra dőlhetek, és akkor innentől kezdve nincsenek újabb célok, vagy nincs olyan motiváció, amely kellő mozgatórugóként tudna az életemben jelen lenni. Van. Szeretnék további világbajnokságokon részt venni, szeretném hazámat, Kiskunhalast méltó módon képviselni, és még akár több világbajnoki címet is begyűjteni. Ugye most mi csapatban értünk el világbajnoki sikert. Bízom abban, hogy egyszer esetleg egyéniben is ez összejöhet, és elmondhatom azt, hogy egyéniben is világbajnok lettem.
Hát őszintén tiszta szívből azt kívánom, hogy ez az álmod is teljesüljön, de az eddig álmoknak a teljesüléséhez is szívből gratulálunk neked, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Döme Gábor világbajnok sporthorgásszal beszélgettünk az elmúlt percekben, Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.